Dicsértessék a Jézus Krisztus, Galgócinél Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm Engler Györgyöt is, aki a mai műsorban is a technikai szolgálatot fogja ellátni. Nagyon szépen köszönjük, hogy az ő szolgálata révén ismét élő műsorban köszönhetjük a rádió hallgatókat. És elnézést, hogy egy kicsit én magam is meg vagyok hatva, mert az elmúlt közel 5 hónapban nem mindig tudtunk élő műsort adni, élőben beszámolni a Mária út eseményeiről, mert hát engem is sajnos egy súlyos baleset ért, és sajnos mozgásképtelen voltam, de hát a Jóisten megadatta, hogy újra itt legyek, és élőben vezethessek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, azt a sok imát, és a Mária Rádió kedves munkatársainak is a sok segítséget, hogy az elmúlt 5 hónapban is csak elment a Mária út műsora, és tudtunk tájékoztatni, beszámolni az arándoklatokról a kedves érdeklődőknek, de hát most a következő műsor már a jövőről fog szólni, az elkövetkezendő zarándok eseményekről, és miről másról, mint az Egy úton nemzetközi zarándok napról, ami az idei évben már 14. alkalommal fog megvalósulni a teljes Mária úton. Egy picit nehézség azért akadt az idei év szervezésében, hiszen eredetileg szeptember 6-ára volt kitőzve az idei Egy útonnak a központi fődátuma, azonban Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért meg kellett változtatni ezt az időpontot, úgyhogy szeptember 6-a helyett augusztus 16-ai fődátummal indul el a remény jegyében az idei egyúton, de hát voltak már olyan szakaszok, akik már elkezdték az előkészítést, és hát így az időpont változtatás miatt is, és voltak persze más technikai okok is, egy pár szakasz egy héttel korábban, vagy egy héttel későbben fog elindulni, de azt gondoljuk, hogy így is a remény jegyében egyúton fogunk lenni, hogy pontosan mikor is, ez ebből a szempontból teljesen másodlagos. Szóval erről fogunk első körben beszélgetni a celldömölki szakaszok egyik koordinátorával, Fülöp Balázzsal, és utána pedig egy kétnapos zarándok szakasz részleteit fogjuk Dávid Zsuzsi szervezővel megbeszélni, aki Mátraverebély-Szentkútra már többedik éve reformátusként szervezi meg az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapot. És hát vagy köztesen, vagy a végén pedig egy gimnazistával fogunk beszélgetni, egy fiatal emberrel, megkérdezzük tőle, hogy ő hogyan éli meg a zarándoklatokat, kvázi gyerekként, fiatalként, hogyan tud jelen lenni a zarándoklatokba, és hát ez az ifjú már szolgálatot is vállal a budapesti Ferenciek terén lévő zarándokponton, úgyhogy erről is megkérdezzük, hogy hogyan is működik a zarándokpont, mit lehet ott megtalálni. Röviden ennyi lesz a következő fél órának a műsora, és ha minden igaz, akkor bízom benne, hogy itt van a vonalban már Fülöp Balázs velünk. Szia, igen, Balázs!
Szervusz, dicsőség Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Nagyon szépen
és
köszönjük!
Annak külön örülök, hogy végre gyógyuló félben is már a stúdióba is be tudsz fáradni.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos vagy. És hát kezdjük rögtön avval, Balázs, hogy bizony te elég régóta mozogsz így a Mária út és a Mária rádió környékén. Egy picit katassunk az emlékeidben. Hogyan is kerültél te ide? Milyen kötődésed van celldömölkhöz? Egy picit a múltra tekintsünk rá.
Hát ebben az időben lehet, hogy nem fogunk beleférni.
Röviden.
Na mindegy, így van, szóval Fülöp Balázsok, celldömölkön élek most már 28 éve lassan, 29 éve, ide nősültem. Hát a Mária Rádióz, Mária Ócó úgy kerültem, hogy amikor irányosodtam, nősültem celldömölk, akkor Kirnarant az volt a plébános. Nagyon jó barátság, nyilván templomi az emberek vagyunk, voltunk, meg talán leszünk is mindig. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a atyával, illetve csak megkért, hogy mi lenne, ha együtt dolgoznánk itt plébánia szinten. Nyilván nagyon örültem a megtisztelő feladatnak, egyből igen mondtam rá. És akkor így kezdődött minden tulajdonképpen, és akkor közben ugye jött a Mária Rádió celldömölkre, akkor indult az Egyúton zarándokra 14 évvel ezelőtt. Úgyhogy mindig is részese voltam ennek az zarándoklatnak, az első években még csak zarándokként, és akkor pár év múlva megörököltem a koordinátori tisztséget, azóta koordinátorként próbálom vezetni a zarándoktársakat ezen az úton.
Segíts, ez mikor is kezdődött a te életedben?
Hát 14 évvel ezelőtt.
14 évvel ezelőtt, tehát tulajdonképpen az első egyúttonon már
így van, részt vettél. Pontosan, igen. Aha. Igen, úgyhogy Matuzsálemnek számítok, nem a koromból kifolyólag, hanem...
Semmiképpen, semmiképpen. Balázs, az idei év, hiszen szent év van, a reményről szól. Én, ha jól tudom, azért Celldömölkön is nagyon sok egyéb esemény történt, és annak a környékén is nagyon sok reményteli dolog épült, szépült. Ha egy picit, mielőtt rátérnénk az egyútonra, mesélnél nekünk erről a kis celldömölki reményteli csodáról, akkor ezt megköszönnénk.
Persze, hát Celldömölk Vas megyében található, de talán kedves hallgatók, nem biztos, hogy mindenki tisztában vele, hogy hol van, merre található, és miről híres Celldömölk. Akkor nagyon röviden templomot, illetve a Celldömölk történetét elmesélném. Évszámokban nem mennék be, mert az elég sok lenne. A kegyhely kialakul, van egy nagyon szép barokk kegytemplomunk, amit Koptikodó apát nevéhez fűződik. Ő egy Mária Celi bencés szerzetes volt, és elzarándokolt ide Dömölkre. Majd hozta magával a Mária Celből a kegyszobornak a másolatát. Annak épített egy kápolnát, és majd a kápolna mellé az állatoknak egy kutat ásótársat ott, és ekkor történt egy olyan baleset, hogy a kutásónak a nyakára esett egy közel 13 kilós kődarab, szikladarab, és tulajdonképpen csodálatos hatás módon meggyógyult a kutásó, felgyógyult ebből a betegségből, és akkor így kezdett kialakulni a celldömölki kegyhely. Ennek nyilván a csodatevésnek köszönhetően egyre több zarándokolt el Celldömölkre, és akkor látták szükségességét, hogy megépítik a jelenlegi kegytemplomot, olyan 1746-os években készült, ahova elhelyezték a kegyszobornak a másolatát. Tulajdonképpen innen alakult ki a Bucsújáróhely Celldömölkön. És azóta is nagyon sok gyógyulás történt, gyerekáldástól lehet sorolni, szemjavulás, stb. Szóval nagyon sok csoda történt. Szóval Celldömölkről röviden ennyit szeretnék mondani. A másik nagyon kedves dolog számomra, hogy lassan egy évvel ezelőtt belértem egy kórusba, egy sárvári oratórikus nevű kórusba, ahol tulajdonképpen nem is egy kórus, hanem egy család, akik együtt tudnak örülni, együtt tudnak imádkozni, együtt tudnak sírni, szóval és mindig van valami csodás dolog a kórus életében. A kórus tagjai és rendszeresen járják az egyúton, a Mária utat, főleg az egyúton zarándoklat alkalmával. És van egy szakasz Sárvár és Sitke között, ahol megfogant bennük, hogy ne csak menjünk, meg imádkozzunk mindig ezen a szakaszon, hanem tegyünk valami maradandót, csináljunk egy maradandó dolgot. És akkor ennyiben maradt az egész dolog, teltek múltak az évek, és hát sajnos egyik kórustárs megbetegedett, elég súlyos betegséget kapott, szenvedett, majd sajnos el is hunyt, és akkor döntött úgy a kórus vezetőség és a kórus, hogy akkor na, most jött el az idő, hogy megvalósítsuk ezt a maradandót, és akkor ezen a szakaszon egy 15 stációból álló keresztutat állítottunk, a kórus saját erőből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy információs tábla, egy QR kódot le kell csippantani a telefonnak, és akkor megy az elmékedések után mindig egy zene szól, és akkor lehet szépen menni végig ezen a keresztúton. Egy a jó 2 órás keresztút, nagyon kellemes környezetben, és azt hozzá kell tenni, hogy 3 fajta generációnak szól, időseknek, fiataloknak és gyerekeknek egyaránt. Szóval ez valami.
Nagyon szépen hangzik, és nagyon köszönöm, hogy elmondtad, mert hogy igazából engem azért ragadott meg ez a kért történet, mert hogy mind a kettő valamilyen nehézségből, vagy egy vagy egy tragédiából, egy drámából fakad, egy halálesetből, meg egy nagy balesetből, ugye Celdömök története, meg ez a sárvári kis szép keresztút története, és hát mennyire reményteli, hogy egy óriási nehézségből aztán végül is egy csodává alakul át ez az óriási nehézség. És akkor egy picit kanyarodjunk is rá az idei egyútonra. Ugye Celdömölkön most szombaton fognak elindulni, illetőleg Celdömölkre a szakaszok. Egy picit segíts nekünk, honnan fognak indulni?
Hát Celdömök irányában három irányból indul az zarándoklat. Egyik Csényeből indul az zarándoklat Sárváron keresztül, majd hosszú pereszteg irányából is indul hozzánk egy zarándoklat, és amit én koordinálok, az pedig a Mihályháza Celdömök szakasz. És akkor rátérve kanyarodva, hogy miért is augusztus 9-e, tulajdonképpen ugye mi általában mindig évvégén már összedugjuk plébáns úrral a fejünket, és gondolkodunk, hogy na akkor most mikor lehet a következő zarándoklat. Hát úgy gondoltuk, hogy biztos augusztus 9-e lesz.
És így nem hát akkor...
És önlám így is lett, nyilván csak nekünk, de és akkor muszáj volt ezt megtartunk, mert Székely János püspökatyát sikerült meghívnunk az zarándoklatra, sőt az esti zárószentmisét fogja celebrálni. Úgyhogy ezért nem tudtunk változtatni az időponton, de közben nem is baj, mert itt mondanám egy következő programot 16-ára, nem tudom, hogy kedves hallgatók, azt megint csak lehet, hogy nem tudják, hogy Lancsis Bonifác, a Boldogasszony anyánk írója Celdömölkön van eltemetve. Van egy Árpád-kori romtemplomunk, és annak a tövében van eltemetve, és most pont 16-án fogjuk ünnepelni a Celdömölkre érkezésének 300. évfordulóját. Úgyhogy ebből is nagyon szerencsésre jöttünk ki, szerencsére, mert nem tudtunk volna 16-án zarándokolni.
Hát a jóisten mindent elrendez, ahogy szoktuk volt mondani. És akkor még egy picit beszélgessünk arról, hogy hogyan is vagy te, mint zarándoklatvezető, zarándoklatszervező, amikor van egy ilyen szentévi gondolat, egy szentévi motto, a reménnyel vagy a reménytelenséggel, ilyenkor hogyan kell elképzelni egy általad vezetett, szervezett zarándoklatot, akár a lelki program tekintetében is?
Szerencsére mindig megoldódik a probléma, mert most idén, illetve nem probléma, bocsánat, én magam részéről ismersz, nem vagyok annyira, nem tudom kifejezni, jól, alkalmas egy...
Ez nem igaz.
Egy szép zavándor.
Abszolút
lelkiségben levezetni szép zarándok, és próbál mindig úgy szervezni, hogy legyen a zarándokok között olyan ember, aki tényleg megoldja helyettem ezt a nagy problémát.
És ez is tökéletes megoldás.
Hát többek között tudtok, hogy csak a féltában fogunk gyalogolni. Volt nálunk pár évvel ezelőtt egy városmisszió, a Sönstadti fiatalok városmisszióztak itt egy hétig. A élesztő nevű formációtonképpen rendezvény sorozatán belül. És őket sikerült most megfűzni, hogy zarándokoljanak velünk, és ők tényleg egytől egyig akkor a lelkiimményt fognak biztosítani számunkra. Vagy talán még nem volt zarándokot, amit ennyire váltam volna.
Biztos, hogy egy nagyon érdekes töltetet ad, amikor egy egész ilyen közösség tud részt venni egy zarándoklaton, mert hát ők azért hordoznak egyfajta lelkiséget. Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert ezt azért el kell mondanom, hogy Balázs mindig elmondja, hogy Mária Rádiós önkéntesként ő nem a szavak embere, hát dehogy nem, csak kicsit esetleg másként. De nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy most is rendelkezésre álltál, meséltél nekünk egy kicsit Celdömölkről, ezekről a szép eseményekről, és hát nagy szeretettel hívunk, várunk mindenkit most szombaton. Mikor indultok, Balázs?
Igen, 6 óra 30-kor indul a vonat Celdömölkről, és 3-7 körül érkezünk Mihályházára, ahol a Nyárádi atya fog minket várni, útnak indítani, Szabó Zoltán atya. És akkor szépen több helyen lehet hozzánk csatakozni, közben egy óra múlva odaérünk majd Vinárra, utána Külsőavat, a püspökatya fog csatlakozni, és a Külsőavaton délkör, nem egy óra magasságában fogunk tovább indulni Celdömölkre. Szóval 4 óra fél öt felé fogunk beérkezni Trelldömölkre, és még egy nagyon szép dolog, hogy most már a harmadik alkalom lesz, hogy egy evangélikus lelkész is velünk zarándokol.
Aztán. Hát aki szeretne, akkor útra kelni már most a remény jegyében szombaton, akkor akár Trelldömölkön hagyhatja az autót, és akkor ki lehet vonatozni Mihályházára, és onnan együtt visszajönni. Székely János püspök atya kb. Az út felétől fogja a csapatot kísérni, vezetni, és hát akkor, ahogy Balázs elmondta, egy evangélikus lelkész is velük lesz. Úgyhogy igazi ökumené élményre hívunk. Nagy szeretettel mindenkit. Balázs, nagyon szépen köszönjük a szolgálatot. Sok erőt és áldást a remény jegyében.
Nagyon szépen köszönöm, neked. Én köszönöm a lehetőséget, és ugyaneket kívánom is minden kedves hallgatónak, és neked teljes felépülést.
Nagyon szépen köszönjük. Fülöp Balást hallottuk Trelldömölkről, és akkor menjünk is tovább, mert hogy mielőtt Dávid Zsuzsival beszélgetnénk a Mátraverebés-Szentkútra induló 2 napos egyúton zarándoklatról, gondoltam, hogy akkor egy kicsit megkérdezünk egy fiatalt, hogy hogyan gondolkodik az zarándoklatokról. Galgóczi Boldizsárt köszöntöm nagy szeretettel itt a stúdióban. Szia, Boldizsár!
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Mindörökké, ámen. Azért is kértem, hogy gyere el egy kicsit, mert hogy Boldizsár elég sokszor zarándokol velünk, főleg a bodajki szakaszokon, 3 Szentkút zarándoklaton, vagy egy úton zarándoklaton már többször vettél részt. Ha nagyon röviden el kéne mondani mondjuk az osztálytársadnak, ugye te elsős gimnazista voltál, most mész másodikba, ha röviden el kéne mondani egy osztálytársadnak, hogy miért jöjjön el, mit tapasztalsz meg te egy zarándoklaton, mit élsz át, mondjuk a legutolsó egy úton zarándoklatoddal, ha felidézed, mi az az egy-két gondolat, amivel el tudnál csalni szerinted egy osztálytársad?
Alapvetőleg ezek a zarándoklatok számomra a szabadságot és a hitnek egy új, talán megújulását tudom magamban ilyenkor felfedezni. Mindig valami újat tapasztalok meg. Egyik zarándoklat se ugyanolyan, mint egy másik. Még ha a célpont és az út ugyanaz, mégis teljesen más magának az útnak a lelki tartalma, teljesen más dolgokat szoktunk látni, természetközelségben vagyunk, és ezáltal rendkívül nagy békességet lehet felfedezni a harmóniák, ahogy vannak.
Említetted a szabadságot, egy picit segíts nekünk, ezt miben szoktad megélni?
Szabadságot? Azt, hogy igazából szabadban lehetek, és azt, hogy elképesztően gyönyörű környezetben, ugye a Gajavölgy nekem személyesen az egyik nagy kedvenc zarándokhelyem, és azt a békességét, nyugalmat, amit ott egyébként meg lehet tapasztalni, a madarak csicsergését, ahogy a Gajapatak csordogálott, egyszerűen egy ilyen felszabadító érzés az egész, és ilyenkor rendszeresen szoktam magamban így elmélkedni, gondolkodok rengeteg mindenen, hogy miért úgy van, vagy miért ez volt. Megkérdezem a Jóistent is erről, hogy ő erről mit gondol. Alapvetőleg így ezeket tudom elmondani.
Hogyan szoktál jelen lenni akkor, amikor nincs túl sok fiatal? Tehát ha mondjuk volt-e már olyan, hogy egyedül mentél, már hogy nem volt életkorban azonos korosztály, vagy közel azonos, mondjuk idősebbek voltak, vagy hogyan szoktál velük kijönni, hogy találod meg a hangot?
Abszolút. Én nagyon sokszor vagyok úgy, hogy szinte korosztályomból nincs is senki, tehát még ilyen 10 éves távolatban sincsen senki körülöttem, de én az idősebb emberekkel nagyon szeretek beszélgetni, nagyon jó történeteket szoktak elmondani, nekem elmesélni, hogy milyen volt még régebben akár a zarándoklás, milyen életük volt. Engem alapvetően nagyon érdekelnek az embereknek így a háttértörténete, hogyan kerültek ők bele a hitbe, hogyan tértek meg akár. És én ezeket egyszerűen nagyon szeretem hallgatni, és szívesen mesélek én is magamról nekik, az én családomról. És egyszerűen azt veszem le mindig összességében, hogy ezek az emberek tényleg ezért egy eléggé nagy keresztutat jártak be mindig, hogy nagyon sok szenvedés árán akár, nagyon sok kétség árán is, de mégis eljutottak oda, hogy megtértek, és ma már a hitben tudnak részt venni.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad. Még maradjál velünk, mert hogy akkor most bekapcsoljuk ide a vonalba Dávid Zsuzsit, ha minden igaz, már itt van velünk. Nagy szeretettel köszöntünk. Szia, Zsuzsi! Ha hallasz minket.
Hallgatókat is.
Nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állást. Drága Zsuzsi, nem tudom, hogy sikerült-e hallgatnod, az elmúlt pár percben ugye egy diák mesélt nekünk egy picit az arándok élményeiről, és akkor azért is gondoltam, hogy most szólalj meg te is, mert ugye egy fiatal is nyilván egy másik szemüvegen tud egy zarándok élményre rátekinteni, és lehet, hogy egy református nőként is másképp tudsz egy zarándoklatra tekinteni. Egy picit, ha erre rákanyarodnánk így az emlékeidre, élményeidre, tapasztalataidra, ide tudnál hozni valamilyen markáns gondolatot, te hogyan tudsz megszólítani? Mi az a gondolat, amit meghívásként oda szoktál hozni valaki elé, hogy miért jöjjön el egy zarándoklatra?
Én úgy érzem, hogy a zarándoklat egy olyat tud adni az ember életének, amit szerintem semmi más nem tud megadni. Olyan tapasztalást tudunk ott megélni, amit sehol máshol nem tudunk megélni. Nem véletlen az, hogy a zarándoklat igazából több száz éve él, és létjogosultsága van, és én azt érzem egyébként, hogy minél inkább ebbe a városi, pörgős, virtuális életben kell, hogy éljük az életünket, annál inkább létjogosultsága van és lesz a zarándoklatnak, mert ott olyat lehet megtapasztalni, amit sehol máshol nem tudunk megtapasztalni. Akár a saját testünkkel, tehát az, hogy gyalog megyünk, hogy eljutunk A-ból B-be, hogy megéljük azt, hogy mekkora területet tudunk a saját erőnkből bejárni, akár azt, hogy megtanulhatjuk, hogy igazából mire van szükségünk, és mire nincs szükségünk, tehát hogy miután a zarándoklaton visszük a hátizsákunkban mindent, amire szükségünk van, és az a nap végére egyre nehezebb, ezért nagyon sokszor átgondolja az ember, hogy mi legyen a hátizsákjában, és hogy mi ne legyen a hátizsákjában. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos tanulság, hogy tényleg mire van valóban szükségünk. És még órákon át tudnám mondani, de nem szeretném olyan sokáig.
És igazából azért fel is írtam gyorsan ezt a mondatot, hogy mire van szükségünk és mire nincs szükségünk, mert talán szimbolikus értelemben is ezt lehet azért végig gondolni, hogy egy zarándoklat során akár az életed is le tud tisztulni, úgy, mint a hátizsákod.
Abszolút. Igen. Az érzéseink, a fizikai, tehát hogy fizikálisan az életünkben mire van szükségünk és mire ne, tehát hogy ne költsünk fölöslegesen, ne vegyünk sok mindent fölöslegesen, de igazából az érzelmeink is le tudnak tisztulni. Nekem például nagyon nagy tapasztalatom volt az, hogy ugye élem az életemet, különböző szerepekben kell megfelelnem és tennem a dolgaimat, és közben érzelmi dolgok érintenek engem, és nem tudom végigjárni azokat az érzelmi dolgokat, amiket meg kéne tudnom élni, akár egy fájdalmat, akár egy gyászt. Egyszerűen nem tudom végigélni az érzést, és egy zarándoklaton van lehetőségem végigélni egy érzést. Ilyen volt például, hogy egy komoly gyász történet jött be az életembe az egyik zarándoklatomon, és ott volt időm megélni azokat a gyászokat, amiket én a saját életemben át kellett, hogy menjek rajta, de nem tudtam végigélni az érzést. És a zarándoklaton volt idő és volt tér arra, hogy ezek az érzések, ezek a gondolatok a legmélyebbre is eljussanak, és egészen más tapasztalatokkal jöttem haza, mint hogyha ugye ez a gyászhír a hétköznapi életembe ért volna, és be kellett volna lépnem a különböző szerepeimben.
Egy picit mesélj arról, hogy évek óta csinálod a kétnapos egyúton szakaszt. Az ország nemzeti kegyhelyére, Máriás kegyhelyére, Mátra Verebei Szentkútra. Milyen tapasztalásaid voltak az elmúlt időszakban, és hogyan készülsz az idei zarándoklatra?
Nagyon-nagyon szeretetteljes, jó tapasztalataim voltak. Ez a zarándoklat nagyon sok örömöt ad azoknak, akik eljönnek. Valahogy tényleg mindig úgy alakult, hogy nagyon, nagyon jó kis csapat jött össze. Ugye ott találkoztunk, ott ismertük meg egymást, és valahogy mégis olyan mély beszélgetések, mély kapcsolódások alakultak ki a zarándoklaton, ami azt gondolom, hogy egy különleges ajándék. az én életembe is, és remélem, hogy azoknak is, akik jönnek. Mi Falloskútról indulunk szombaton, egy Szent Mise meghallgatása után, és Tarra megyünk át, ott van az éjszakai szálláshelyünk, és vasárnap indulunk el Mátraverebbe és Szentkútra. Tehát ez egy kétnapos együttlét, ami nagyon sok kedves és mély beszélgetésekre, kapcsolódásokra ad lehetőséget.
Tehát augusztus 16-án és 17-én lesz akkor ez az egyúton szakasz.
Igen.
Záró gondolatként, mert hogy Balázzsal is az előbb, és a Boldizsárral is arról beszélgettünk, hogy milyen zarándok tapasztalások, élmények vannak, de azért egy kicsit nézzünk rá nagyon röviden arra, hogy amikor véget ér a zarándoklat, hogyan jössz vissza a hétköznapokba? Te hogyan éled ezt meg?
Köszönöm a kérdést, ez minden alkalommal már egyre inkább másabb. Eleinte nagyon nehéz volt a két érzelmi hangulatot váltani, de a mai életemben már meg tudom azt tenni, hogy amit a zarándoklat ad érzést és mélységet, az bennem marad, és a hétköznapi életemben még jobban látható az, amit egy zarándoklat adott nekem. Tehát, hogy most már nincs olyan nagy váltás, hanem egyszerűen csak teszem most már az életemet, de egy mélyebb érzéssel. Egyébként, akik a munkám vagy a családom kapcsán ugye több éve ismernek, ők mindig visszajelzik, hogy nagyon látható változások vannak minden zarándoklat után bennem. Mások a reakciók, más a rálátása az éppen aktuális helyzetre.
Hát ez egy nagyon reményteli gondolat, és nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad, mert azt hiszem, hogy talán ez a legnagyobb behívó pont, amire tudunk meghívni mindenkit, ezért is jöjjenek el egy zarándoklatra, mert persze ott az embert éli nagyon sok minden tapasztalás, de ha erről tényleg valaki tapasztalatból el tudja mondani, hogy és ezt be tudja építeni az otthoni életébe, némi változást tud elérni elsőlegesen saját magán, akkor azt hiszem, hogy a Jóisten megtette azt, ami mindannyiunk szívében szükséges. Dávid Zsuzsinak nagyon-nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állást, és vissza is eresztünk, mert ha jól tudom, dolgozol, és csak nagy szeretettel köszönjük, hogy mégiscsak időt szakítottál, hogy egy picit, aki még szeretne Zsuzsi zarándoklatára is eljönne, még regisztrálhat, ugye Zsuzsi?
Igen, mindenkit várok nagy szeretettel, tényleg minden évben nagyon jó zarándoklat, biztos garanciával tudom mondani, hogy jó élményekkel fognak hazamenni, és olyan dolgok épülhetnek be a személyiségükbe, lelkükbe, amit igazából tényleg csak itt lehet átélni, megtapasztalni. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel.
Nagyon szépen köszönjük, Dávid Zsuzsit hallottuk, köszönjük, szia Zsuzsi! És hát akkor, aki szeretne regisztrálni az zarándoklatokra, az egyúton.máriaut.hu oldalon találja meg az összes létező zarándoklatot, ami így a térségben el fog indulni, mert ugye nem csak Magyarországon, hanem Felvidéken, Délvidéken, Ausztriában és Erdélyben is lesznek egyúton zarándoklatok. Hívunk mindenkit nagy szeretettel, keressék föl vagy a Mária útnak a fő honlapját, vagy az egyúton.máriaut.hu oldalt, és ott minden részletes információt megtalál. És akkor még kértem ugye, hogy Boldizsár egy picit maradjon velünk itt a műsorban, mert hogy kérdeztük ugye már őt a zarándok élményeiről, de hogy ő lassan szolgálóként is funkcionál itt a Mária út életében, mert hogy ugye egy jó fél évvel ezelőtt megnyílt Budapesten a Ferenciek terén a Mária út zarándok információs pontja, és oda toboroztunk most így a nyár kezdetével 50 órás közhasznú tevékenység keretében gimnazistákat, középiskolásokat, és hát a Boldizsár az egyik, aki ebben részt vesz. Egy picit segíts nekünk, mi található ott a zarándok ponton, miért érdemes meglátogatni a zarándok pontot?
Zarándok pont igazából tényleg az információ átadás, és lényegében kegytárgyként is működik. Az adományokból adunk termékeket, amik a Mária úthoz kapcsolódnak. Lehet sapkát, pólót, kulacsot, mindenfélét nálunk megtalálni, és emellett pedig zarándok útlevelet is lehet nálunk kiváltani. Nagyon sokféle ember az, akivel ott lehet nap mint nap találkozni. Én ugye unokatestvéremmel ketten voltunk eddig mindig kint a zarándokponton, és nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, hogy a városban egyébként mennyire másként zajlik az élet, mint mondjuk nálunk otthon, vidéken, de én alapvetően nagyon jó tapasztalásokat tudtam levonni, és rengetegféle emberrel lehet ilyenkor találkozni. Az elsőnek nagyon nehéz volt beleszoknom abba, hogy miket tudok átadni információként, mint ugye új ember, de aztán így az idő, ahogy így eltelt, folyamatában így bejöttünk, és ma már azt tudom mondani, hogy szinte gördülékenyen tud menni az egész folyamat.
Szóval, aki érdeklődik az zarándoklás iránt, az egyrészt a már említett honlapokon, a Mária út honlapján, az Egy úton oldalán, és hát a közösségi csatorna oldalakon is tud információt kapni, de aki egy kicsit személyesebbre vágyik, az bátran keresse föl a Ferenciek terén, mert akár ilyen fiatal emberekkel is lehet ott találkozni, és ők is nagyon sokat tudnak mesélni zarándok eseményekről, a Mária út hálózatának programjairól, és hát lelkiségi könyvek, térképek, szóval nagyon sok minden megtalálható ezen az zarándok információs ponton. Galgóczi Boldizsárnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
És egy kicsit mesélt nekünk az élményeiről. Jövő hét szombaton Egy úton nemzetközi zarándoknak, itt a Mária Rádióban egész napos tematikus műsorfolyammal várjuk a kedves hallgatókat, úgyhogy aki nem tud zarándoklatra menni, azt várjuk nagy szeretettel a készülékek elé. Engler Györgynek nagyon nagy szeretettel köszönöm a technikai szolgálatot. Galgóczin és Szabó Zsófia voltam, két hét múlva találkozunk ismét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.